Kedves gyülekezet, az elmúlt vasárnap beszéltem arról, hogy azon a vasárnapon is ma egy-egy zsoltár lesz előttünk. Különálló témák nem kötődnek igehirdetés sorozathoz, talán sokkal inkább egy-egy olyan kérdést ragadnak meg, egy olyan kérdést vizsgálunk Isten igényének a fényében, ami itt van velünk, amit talán nem kerülhetünk meg. És mielőtt felolvasom az igét, hadd osszam meg veletek azt az utat, amit bejártam ennek az igének a kapcsán. Sokszor foglalkoztat az, hogy mennyire kell az ige hirdetésben, meg egyáltalán a gyülekezeti igével való foglalkozásaink, meg az Istennel való kapcsolatunkban kitekinteni arra, hogy mi történik a világban. Hogyha állandóan azzal foglalkozunk, hogy éppen milyen rezdülés hol van a világban, akkor valószínűleg eltévesztjük az egyensúlyt, de akkor is, hogyha egy ilyen burkot képzünk, és a saját kis lelki töltődésünket keressük Istennél, és nem veszünk tudomást arról, hogy éppen mi zajlik körülöttünk. És megrendített, és úgy velem is van ez a megrendültség annak a kapcsán, hogy nem elég, hogy végig söpört a koronavírus járvány a világon, sőt, még nyugodtan a jelen időben lehet fogalmazni arról, hogy mi minden történik. Csak egy szikra kellett, hogy berobbanjon egy másik vírus, egy másik nagyon veszélyes és nagyon fájdalmas, nagyon nehéz történet. Arra gondolok, ami az Egyesült Államokban történt, amikor egy fekete bőrű embert meggyilkoltak az utcán egy rendőri intézkedés során, és az ebből kirobbanó tüntetés sorozatok óriási károkat okoztak, hatalmas katonai készültséget jelentettek az államokban, de ez kiterjedt az egész világra is. Nagyon fájdalmas volt látni ezeket a dolgokat, ezeket a képsorokat, és az volt bennem, hogy micsoda mély sebek, micsoda mély indulatok szakadtak fel ennek a kapcsán, mennyi fájdalom, mennyi olyan történet, amely az elmúlt évek, évtizedek, talán évszázadoknak a sérelmei mindenféle oldalról, amelyek most utat törtek maguknak. És nyilván nagyon sok vezető ezt, gondolom, felhasználta a saját érdekében, de egészen megdöbbentő az, amerre például ez most folyik, hogy a múltat is, a történelmet is egy picit bizonyos helyeken át kell írni. Nem tudom, hogy hallottatok-e erről. Szobrokat döntögetnek emberek, és azt mondják, hogy nem biztos, hogy az a vezető, akinek ott van évek, vagy évtizedek, vagy évszázadok óta a szobra, az méltó arra, mert ő valamikor nem olyan vezető volt, amilyennek kellett volna lennie. És azért hozom ezt most be közétek, mert hogy ezt a kérdést most nem a témájában fogjuk tekinteni, és nem a rasszizmus lesz az Isten tiszteleten velünk lévő téma, az ige sem ehhez kapcsolódik, hanem ahhoz, hogy kié igazából az uralom és a hatalom. Mert azok a történetek, amelyek ebben a nagyon fájdalmas helyzetben előtörnek, és az a sok fájdalom és sérülés kapcsolódik hozzájuk, egy valamiben valószínűleg hasonlóak. Abban, hogy megjelent benne a hatalommal való visszaélésnek a természete, az elnyomás, a másik embernek a megalázása, a kihasználása, a kizsákmányolása. És ez sajnos az emberi történelemben folyamatosan jelen van, és újra arcot ölt. Mi a keresztényeknek egy ilyen helyzetben a lehetősége? Mi a mi lehetőségünk? Hol keresünk ezekre a dolgokra választ? Azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb kérdés, amit ma fel kell tennünk, hogy vajon kié minden hatalom, és hogyha Istenné minden hatalom, mit kezdünk ezzel? Hogyan tudunk erről hitvallást tenni, és mire hív mindez bennünket? A 47. Zsoltárt olvasom. A karmesternek, Kórah fiainak Zsoltára. Ti népek, mind tapsoljatok, harsongó hangon újjongjatok Isten előtt. Mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja a mi örökségünket, Jákob büszkeségét, akit szeret. Felvonul Isten újongás közben, kürt zengéssel jön az Úr. Zengjetek Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek, mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket. Isten uralkodik a népeken. Szent trónusán ül az Isten. Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója. Igen, magasztos ő. Nem tudom, láttatok-e már dokumentumfilmeket, vagy szoktátok-e, akár maradjunk csak ennél, az észak-koreai híradásokat nézni. Láttatok-e már olyat, amikor egy diktátort dicsőítenek? Milyen az, amikor egy diktátor körül ott vannak az emberek? Maradjunk csak ennél az észak-koreai példánál. Amikor a koreai diktátor felvonul, akkor őt általában abszolút uralkodóként tekintik. Abszolút jelzőkkel, a legbölcsebb, a legjelentősebb ember, aki valaha született. Kivételes képességekkel rendelkezik. Nagyon megdöbbentő volt, mikor körülbelül egy évvel ezelőtt valaki átküldött egy olyan videót, amikor egy ilyen nagy koncertteremben egy ilyen dicsőítő zenekar, mi ezt ma így mondanánk, énekel, teljesen mai hangszereléssel csodálatos zenét a diktátor dicsőítésére. Fájdalmas és megdöbbentő volt. A diktátor uralkodása mindenképpen öröm a népnek. Az emberek ezrével vannak ott a felvonulásokon, és teljesen széles mosollyal tapsolnak, nyilván nem önszántukból, de a propaganda szerint nagy öröm a népnek az ő uralkodása. Láthatóan kifejezik a hódolatukat, hajlonganak, még a képe előtt is, amivel teli van az ország. Mindeközben ő, a hierarchia csúcsán álló vezető, félelmetes. Ezt a félelmet fenntartja, akár úgy, hogy a hadseregnek a fegyver arzenáját megmutatja a felvonulásokon, akár úgy, hogy megfenyegeti a legnagyobb szuperhatalmat, akár úgy, hogy félelmetesen elbánik az ellenségeivel, és eltipor minden lázadást, és nem tűri az ellenvéleményt. Mások felett uralkodik, legyőz másokat, demonstrálja a hatalmát, és végső soron a hatalmának globális igényei is vannak. Más vezetők is tanulhatnának őtőle. Azt gondolhatnánk, és van is, aki azt gondolja, hogy ilyen a földi hatalom természete, és amikor valaki azt mondja, hogy Isten uralkodik, akkor igazából a földi uralkodóknak a sajátosságait vetíti vissza Istenre. De mi van akkor, és induljunk ki ebből, hogyha valóban Isten a leghatalmasabb Úr, és minden Istentől elfordult a bűnben élő embernek a torz uralkodási formái arra utalnak, hogy ez a bűnös ember természete. Az istenképű, de Istentől elfordult ember torzult módon jeleníti meg azt, ami eredetileg az Istené. Mi van, hogyha nem visszavetítik a Zsoltárba, a Zsoltár írója azt, amire vágyik, hanem az, amit látunk magunk körül egészségtelenül megvalósulni, az arra utal, hogy Isten egy igazi uralkodó. A bűnesetkor azt mondja a kígyó Évának, hogy ha szakítotok a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember, amikor elszakad Istentől, akkor az Istenhez hasonló uralmat szeretne építeni, a saját dicsőségét keresve. Úgy van előttünk most ez a Zsoltár, amin keresztül megpróbáljuk megérteni, hogy mit jelent itt és most ma a számunkra Isten uralma. Hogyan szólít fel ez bennünket arra, hogy máshogy éljünk, hogy odaszálljuk az életünket, és hogy kiábrázoljuk Isten uralmát ebben a világban. Ebben a Zsoltárban és a Biblia számos történetében felsejlik, hogy Isten, aki az örökkévaló Úr, aki a világ teremtője, uralkodik, de az uralma nem olyan, mint az olimposzi istenek uralma, akik távoli vidéken, nagy távolságban élnek az emberektől, és néha leereszkednek ő hozzájuk, általában nem önzetlenül. Hanem Isten uralma azt jelenti, hogy ő kapcsolatban akar az emberrel élni, és keretet ad az ember létezésének. Erről szól Izrael története, erről szól a kijelentésnek a nagy vonulata, erről szól Isten népének a története, hogy Isten uralkodik, és ő kapcsolatba szeretne lépni azokkal, akik az ő uralmának a részesei. Ennek a kapcsolatnak és Isten uralmának van egy kerete először is. A Zsoltárban is felsejlik előttünk ez a keret, de nézhetjük ezt nyugodtan nagyobb fókuszban is. Három ilyen dolog, amit megkülönböztethetünk egymástól. Ennek a keretnek a részei Isten törvénye, Isten igazsága és Isten hűsége. Minden uralkodó törvényeket alkot. A törvények adják az uralmának a kereteit. Mit szabad, mit nem. mi mivel jár, minek mi a következménye. És ezek az emberi törvények is arra utalnak, hogy Istennek van egy előzetes szándéka, hogy az életnek keretei vannak. Így jön létre az élet is, hogy elválasztja Isten a sötétséget a világosságtól, és már ez is egy keret. És a Szentírásban kibontakozik előttünk, és Izrael történetén belül is kibontakozik, hogy Isten adja a törvényt, ami az ő uralkodásának a kerete, és az ember számára is élhető keret, ami dinamikus, ami életet hoz, ami által működik az élet. Ez a törvény az Isten szeretetéről beszél, és az Isten hatalmát képviseli. Az Isten tekintélye van mögötte, hogy valamit lehet, és valamit nem. Valami hasznos az embernek, és valami nem hasznos. De Isten nem csak törvényeket ad, mert mit ér a törvény igazság nélkül, hanem Isten igazságos is. A Zsoltárban is azt olvassuk, hogy Isten a föld királya, ráadásul igazságos király. Igazságos azért, mert teret ad az embernek, Jákobnak örökséget ad, földet ad, ahol jövője van. Isten igazságos, ugyanis ő mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Sőt, igazságot szolgáltat. Ki is bontakozik előttünk a Szentírás lapjain, hogy lesz egy végső igazságszolgáltatás, az utolsó ítéletben, amikor Isten elmondja azt végső soron mindenki számára érthető módon, hogy mi volt jó és mi volt rossz. De Isten nem csak a törvényt adja a keretet, és nem csak az ő igazságával pecsételi ezt meg, hanem Isten hűséges is. Hűséges, azaz az ő uralma örök, és nem pártol el, nem változik meg. Nem kénye kedve szerint uralkodik. Nem múlik el, mint ahogy a földi hatalmak elmúlnak. Dinasztiák kihalnak, az uralmak meggyengülnek. De Isten hűséges. És ezt a keretet és ezt az ő uralmát azért adja, hogy az ember ebben éljen. Maradjunk tehát a keretek között, és hogyha Isten uralmát felismerjük, akkor lehet az első gondolatunk az, igen, így kellene élni. Beszéljünk erről, hogy Istennek van törvénye, hogy Isten a legfőbb úr, ezt mondja ez a Zsoltár, és Isten igazságos és hűséges. De a valóság az, és a történetnek a része, ahogy a Szentírás történetében kibontakozik az, hogy Isten úr, rögtön az elején mellette bontakozik ki az, hogy de az ember nem kér az Isten uralmából. És bármennyire is egyszerűen hangzik, de mindaz, ami körülöttünk történik, mindaz, ami a világban szenvedés és fájdalom és baj, az abból fakad, hogy az ember nem kér az Isten uralmából. És nagyon egyszerűen hangzik, de nyugodtan oda tehetjük az élettörténetünket is, kibogozható és megérthető módon, vagy nem megérthető módon, de mindaz, ami az életünkben fájdalom és szenvedés, az annak a következménye, hogy nem kérünk az Isten uralmából. Az ember már a történet erején elszakad az Istentől, és Isten próbálja ezt a kapcsolatot valahogy helyreállítani és elérni az embert. De lehet most ez az ige és ez a Zsoltár Isten uralmáról egy tükör a számunkra. Elsősorban tágabb értelemben lehet tükör. A világunk ugyanis tel van kizsákmányolással és elnyomással, és ez nincs így rendjén. Isten nem tehetetlen szemlélője ennek, hanem Istennek ez fáj. Ez a kizsákmányolás és elnyomás, és mindaz, amit magunk körül látunk, összefüggésben van azzal, amikor megbillen az egyensúly. És pontosan tudjuk az írásból, hogy ez nem csak az istentelen diktatúrákra jellemző, hanem Isten népe körében az Isten által felkent királyok idején is, hogyha elfordultak Istentől, akkor megjelent a társadalomban az elnyomás, a gyengéknek az elnyomása, a nem törődése azokkal, akik rászorulók. A proféták erre figyelmeztetik a királyokat folyamatosan. A hatalommal való visszaélés mindenkit fenyeget, és mindenkit veszélyeztet, még Isten népét is. Gondoljuk csak az egyház történetének a sötét időszakaira. Megjelenik a királyok idejében, amikor Akád király a Saraet uralmát építve, egy idegen hercegnőt feleségül véve, kizsákmányolja és kihasználja a népét, És minden eszközt használ ahhoz, hogy a saját uralmát építse. Miért fontos ezt látnunk? Azért, mert ha azt gondoljuk, hogy az emberi történelem szépen halad az igazságosság és a tökéletesedés felé, ha még mindig elhisszük azt, amit a felvilágosodás után így próbáltak az emberek elhinni, hogy az ember nemesedik, és egyszer majd elér valami szép létállapotot, és majd megszűnik minden ellenségeskedés és hasonló a Földön, csak elég fejletnek kell hozzá lenni. Ha ezt nem mindig elhisszük, akkor ideje felébrednünk ebből az álomból. Mert a valóságot semmilyen technológiai vagy társadalmi fejlődés nem hoz megoldást a legnagyobb bajra, a bűnre, az Istentől való elszakadtságra. Akármilyen fejlett az ember, akármennyit tökéletesedik, Isten nélkül akkor is a saját dicsőségét és hatalmát fogja építeni. És ez torzulásokat és fájdalmakat és folyamatos sérüléseket fog okozni. Szükségünk van arra, és szüksége van ennek a világnak arra, hogy felfedezze és felismerje Isten uralmát, és végső soron így fognak majd csak a dolgok helyreállni. Tudjuk a történetnek a végét, ismerjük, hogy egy nap majd minden szem látni fogja, és mindenki hallani fogja, hogy Isten az Úr. Minden nyelv meg fogja vallani, hogy Jézus Krisztus az Úr. Helyre fog állni ez az uralom. Mindenki számára világos lesz. De addig ebben a földi világban, folyamatosan ebben a küzdelemben fogunk élni. Amit látnunk kell, és amit Isten előtt hordoznunk kell, hogy ez nincsen jól. És minden ilyen dolognak a gyökere az az Istentől való elfordulás. Ezen a ponton nagyon könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy elkezdjük ostorozni a sok-sok Istentől elfordult embert. A sok-sok bűnös vezetőt, a sok-sok saját hatalmát építő diktátort. Azokat az embereket, akik nem fogadják el az Isten uralmát. És kihúzhatjuk magunkat gondolatban, vagy gyakorlatilag is, hogy de mi Isten népe vagyunk. Ezt a Zsoltárt énekeljük, és magasztaljuk Istent, és azt mondjuk, hogy egyedül ő az Úr, és őt illet meg minden dicsőség. De álljunk meg őszintén Isten előtt. És tegyük fel magunknak a kérdést, hogy vajon a mindennapi életünkkel, ahogyan élünk ebben a világban, kinek az uralmát építjük, és kinek az uralmát reprezentáljuk. Nem vagyunk uralkodók, valószínűleg döntéshozók sem. Nem vagyunk abban a helyzetben, valószínűleg, hogy hatással legyünk arra, hogy mondjuk mennyire jelenik meg a környezetünkben Isten uralma ilyen értelemben. De az egyik példa, amit szeretnék hozni, hogy vajon a döntéseinkben, amikor a saját emberi akaratunkról és dicsőségünkről van szó, figyelembe vesszük-e Isten uralmát, hatalmát és akaratát. A döntéseinkben mutatkozik meg az, hogy tényleg komolyan vesszük-e, hogy Isten uralkodik. Vagy döntünk, ahogy jónak látjuk. Van egy ilyen deal az Istennel. Jóba vagyok Istennel. Isten olyan, mint egy barát, megérti, jóvá hagyja, amit én akarok. Rosszabb esetben egyáltalán nem veszem figyelembe, és gyakorlatilag a döntéseim azt tükrözik, mintha Isten valami kis segítő szakember lenne, aki arra kell, hogy meghallgasson, és itt lelkigondozgasson, meg megnyugtasson. Álljunk meg Isten előtt, és tárjuk fel a szívünket, és vizsgáljuk meg, és engedjük, hogy a lélek munkálkodjon, és mutassa meg, hogyha a döntéseinket úgy hozzuk, hogy nem veszük számításba Istent. Ha ő Úr, akkor terve van és akarata van. És azt szeretné, hogyha személyes életünkben igazodnánk ehhez, és keresnénk őt. A másik, kinek az uralmát reprezentálom, kinek az uralmát szolgálom ki. Az ember azért ragaszkodik a vezetőkhöz, és azért szeretne valamilyen uralmat maga fölött, mert az biztonságot ad neki. És nagyon sokszor találkozom azzal, hogy a munkahely visszaéléseknél azt hallom, vagy az jut el, hogy hát egy főnök kihasználja, vagy kizsákmányolja az alkalmazottait. De gyakran az alárendeltek, az alkalmazottak építik azt az uralmat és azt a rendszert, és szolgálják ki, ami a kizsákmányolásnak és az elnyomásnak a kerete. Lehet, hogy észre sem vesszük, de a biztonságok megteremtése érdekében olyan urakat szolgálunk, olyan uralmakat tartunk fenn és építünk, ami nem az Isten uralmára mutat. Ezt is vigyük Isten elé, és kérjük, hogy a lélek fedje fel a számunkra, vajon a végső biztonságunkat abból merítjük el, hogy akár látjuk, akár nem, akármilyen országban élünk, akármilyen hatalom vesz bennünket körül, végső értelemben minden uralkodó felett Isten áll. A Zsoltárban is ez van, hogy ő előtte hódolnak a királyok, minden uralkodó fölött van az Isten. És amíg ez egy szép énekelt Zsoltár, addig ebből nem lesz erőforrás, de amint ez hitvallással lesz, hogy akkor is, ha nem látom, akkor is, hogyha éppen minden ez ellen mutat. Ezt mondja az írás, és ezért én elhiszem, hogy minden hatalom felett ott áll az Isten. És ez egyszerre reménység a számunkra, és egyszerre hív bűnbánatra. Amikor ezt nem tudjuk elhinni, amikor elfordulunk ettől, és amikor magunk építjük a biztonságunkat. Mi tehát a gyógyulás ebben a helyzetben? Egy személyes és egy közösségi dolog végül. Mindazoknak, akik Krisztusban vannak, és akik elfogadják és vallják, hogy Jézus Krisztus Úr, azok számára a reménység az evangélium. Hogy az az elszakadt állapot, a bűn, ami az embert alapvetően képtelenné teszi arra, hogy Isten uralmát elfogadja, és azt szerint éljen. Ez a legnagyobb erő legyőzetett, és Jézus Krisztus uralmában lehetőségünk van szabadnak lenni ettől a legnagyobb ellenségtől. Krisztus uralmát elfogadva, őt befogadva hozzá, megtérve az életünket neki átadva van lehetőségünk valóban szabadnak lenni és egyszerre biztonságban lenni. Ezt az uralmat újra elfogadhatjuk és átadhatjuk magunkat neki. Lehet, hogy már csak frázis az életedbe, hogy átadom a szívem meg, odaadom az irányítást. De ha ennyit ki tudsz mondani, akkor hiszem, hogy Isten közben munkálkodni fog. Ez a kapcsolat, a benne való meggyökerezés adhatja azt a szabadságot, hogy nem fogod magadat olyan uralmak alá behajtani a mindennapi életedben, amelyektől biztonságot remélsz. A második dolog ebből fakadóan és ezzel összefüggésben, hogy elkezdhetjük hálából és örömből dicsőíteni az igazi királyt, és imádkozni a világunkért. Tudjuk, hogy hogy ér véget a történet, hogy majd végül visszajön Jézus, ítéletet tart, és majd mindenki meglátja, hogy ő az Úr. De az a kérdés, hogy addig hogy tekintünk a teremtett világra? Úgy tekintünk rá, hogy vannak a gyülekezetek, mint egy ilyen menekülő bázisok, ahova bemenekülünk, és a világ az kuka, annak mindegy. Ott így vívják a kis háborúikat ezek az Istentől elszakadt emberek, ezek a hatalmak, mindenki szenved, de majd vége lesz. És majd jön az Isten uralma, és akkor mindenki jól megkapja magáét. Vagy úgy tekintek rá, hogy Istennek terve van ezzel a világgal, övé az uralom, és addig is, amíg vissza nem jön Jézus, azzal együtt, hogy teljesen nem lesz nyilvánvalóvá mindenki számára Isten uralma, de mégis ez terjedhet, ez jelen lehet, és nem mondhatunk le arról, látva mindazt a sok kizsákmányolást és szenvedést, nem mondhatunk le arról, hogy Isten országa jelen legyen. Hogy Isten népe ne hirdesse azt, hogy kicsoda az igazi Úr. Ha ez utóbbi ott van a szívünkben, akkor tudunk imádkozni azért, hogy Isten uralma legyen nyilvánvalóvá, és ez a gyógyulás hozzon békét ott, ahol forrongás van. Ha így tekintünk a világra, akkor megtanulunk imádkozni más országokért, olyan helyekért, ahol nagyon nagy a baj. Van ennek az egésznek egy szellemi vetülete is, pontosan ezért fontos, hogy dicsőítsük Istent, a legnagyobb királyt. A szellemvilág előtt is megvalljuk, hogy mi hozzátartozunk, és hisszük, hogy Isten az Úr mindenek felett. Isten adja meg nekünk, hogy a személyes életünkben, a benne való kapcsolatban tudjunk gyógyulni, megerősödni abban, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus Úr az életünk felett. Isten adja meg, hogy mint gyülekezet Isten népe, legyünk az a közösség, aki Isten uralmát hirdeti. Hitvallással, szavakkal és azáltal is, hogy krisztusi módon él. Krisztus ugyanis egy olyan uralkodó volt, ahogyan hallottuk a lekcióban, aki megalázta magát, aki megfordította a földi uralkodóknak a képét. Ha Isten népe, ha te és én úgy vagyunk jelen a világban, ahogyan arra Krisztus hív bennünket, a krisztusi indulattal, szeretettel és engedelmességgel, szolgálattal, jelenléttel, akkor bármennyire is irracionális, de ezáltal épül Isten országa és Isten uralma ebben a világban. Adja meg nekünk, hogy ez megtörténhessen, adja ehhez az erőt, az ő jelenlétét, és adja azt a reménységet, hogy valóban lesz egy csodálatos nap, amikor Isten uralma tényleg mindenki számára nyilvánvalóvá lesz. Azon a napon, amikor majd minden nyelv megvallja Jézust, és minden térd meghajol, akkor nem kell magyarázkodni. Akkor nem kell elmondani, hogy tudod, Jézus az Úr igazából, hanem egy szempillantás alatt mindenki számára nyilvánvalóvá lesz. Ott lesz a legnagyobb biztonság, a legnagyobb szabadság, és ez örökké fog tartani. Ez adja nekünk a reménységet a nehéz időkben, a békétlenségek között is. Ámen. Imádkozzunk, és ezen az alkalommal most álljunk fel az imádságra. Urunk, hódolunk eletted, és magasztalunk téged. Méltó vagy rám. A te szent lelkeddel itt vagy közöttünk. És bár nem látunk a te teljes dicsőségedben, de mégis előtted állva a te jelenlétedben, hódolunk előtted, királyok királya, nagy és hatalmas Isten, félelmetes Úr, az egész föld királya vagy, hatalmasabb minden erőnél, minden szellemi erőnél erősebb, minden fejedelemségnél hatalmasabb, minden vezetőnél nagyobb, minden uralkodónál jelentősebb. Urunk, az életünket úgy éljük, hogy sokszor úgy tűnik, mintha nem lennénk tisztában, hogy kivel van dolgunk. Alázattal vagyunk előtted, és kérünk, hogy taníts meg bennünket, téged magasztalva, a te uralmadban élni. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, Jézust, általa szólíthatunk meg egyáltalán téged. Köszönjük, hogy ő alászállt. Köszönjük, hogy megmutatta a te irgalmas atyai szívedet a számunkra. Taníts meg bennünket úgy élni és szolgálni, ahogyan arra Krisztus hív. Szabadíts meg a bűnből, gyógyíts meg a sebeinket, és add, hogy benned járva ne okozzunk fájdalmat és sérülést másoknak azáltal, hogy elnyomjuk őket. Hadd gyönyörködjünk a te uralmadban, és hadd engedelmeskedjünk neked. Ezt végezd el bennünk, Urunk, és erre szánjuk oda most a szívünket, a testünket, a lelkünket. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk. Imádkozunk azokért közöttünk, akiknek különösen nehéz, akik sérüléseket és nagyon komoly sebeket, fájdalmakat kaptak hatalomban levőktől, emberi leuralástól. Gyógyítsd ezeket a sebeket, és imádkozunk azért, hogy végezd el, Urunk, a feloldozást, a bűnbocsánatot azokban, akik másokat uraltak le. Imádkozunk, Urunk, a keresztény testvéreinkért világszerte, hogy tudjuk a Te uralmadat, a Te hatalmadat, a Te szeretetedet megélni és hirdetni. De így imádkozunk a mi nemzetünkért, a vezetőinkért, az egyházunkért. Imádkozunk a városunkért is. Urunk, megdöbbentő hallani arról, hogy valaki kitapétázza a lakását egy Bibliával, és aztán azt valaki elolvassa és megtér. Urunk, neked semmi sem lehetetlen. Hoz ébredést, hoz megújulást közénk. És imádkozunk a világnak azokért a részeiért, amik most különösen is forronganak. Te hozz megnyugvást és békét. Hallgass meg bennünket, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen.